Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma 4 meccset is átbeszélünk, hogy mi történt, és 2 bevezetünk, aztán szombaton, vagy szombaton és vasárnap dupla podcasttel, pedig felvezetjük a playoff párharcokat, de azért nagyon jól néz ki eddig ez a play-in. Mielőtt belecsapunk, szeretném elmondani, hogy köszönjük szépen, most is érkeztek az elmúlt napokban új támogató Patreonon, köszi szépen, hogy támogattok, és a jövő hónapban is természetesen nyeremény vár, mint ahogy minden hónapban a támogatóinkra, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is meg tudjuk hálálni ezt, ami ezt a 4 mérkőzést illeti, elindult a play-in, és hát mondhatunk bármit, hogy ez még nem play-off, de egy meccs kivételével, amit szerintem majd előre is vehetünk, és gyorsan letudhatunk, itt bizony play-off csaták voltak, egyből leesett a tempó, azonnal elképesztően felkészülten jöttek ki a csapatok a másikból, jók voltak a védekezések, én eddig nagyon élvezem.
Úgy szintén a mai Warriors-Lakers az már tényleg gyakorlatilag egy az egybe playoff hangulatot hozott, és playoff eredményt is, ugye, ami a pontokat illeti. Volt benne több olyan érdekesség is, amit mind taktikailag, mint pedig azokból a jelenetekből is, amik inkább kicsit ilyen misztériumok, ugye a mentális része, amiről csak inkább tippelgetünk, és ott is azért nagyon érdekes dolgok jöttek elő. Nyilván az is többek között, hogy LeBron mekkora bajnok azért, és egyértelműen nem 100%-osan is a fontos pillanatokban milyen hihetetlen erő ő.
Hát igen, ez ismét bebizonyosodott. Na de akkor legyünk túl ezen a bizonyos Hornets-Indiana meccsen, mert hogy hát ez mondjuk egy lightos alapszakasz meccsnek tűnt leginkább. Én onnan fognám meg, hogy mondjuk itt feltettem egy miért kérdést, csak mégse tettem föl, de hogy a válasz az, hogy gyakorlatilag a Hornets megmutatta azt, hogy miért csikó csapat még, főleg Hayward hiányában, és hogy mennyire nincsen meg egy playoffhoz nagyon kellő eszköze, a betörés és a gyűrű támadás. Tudom, a felvezetőben is elmondtam, elképesztően kijött ez a dolog, sokkal jobban, mint ahogy akár én is gondoltam volna. Gyakorlatilag a Hornets odáig tart támadásban, jelenleg Hayward nélkül, amíg esnek a triplák, nagyon szépen tudják körbe mozgatni a labdát. Amikor elindulnak befelé, akkor mondjuk abból szinte sose teszik fel, tehát ez tényleg problémás, erre gyakorlatilag az Indiana rá is készült. Mindig a triplára törekednek, vagy hát az esetek döntő többségében. Az első fél időben nem estek a triplák, és el is dőlt a találkozó, mert az Indiana lerohanta őket. Gyakorlatilag ennyi transitionből szerzett pontot playoff meccsen, hát ritkán látni, maradjunk annyiban. Ezért is mondanám ezt inkább egy alapszakasz hangulatú meccsnek.
Igen, jó játszott az Indiana Pacers nyilván, de azt jelenti, Josh Hibrisset nyom egy 23 pontot 10-14 elemezőnyből bever 3 triplát, az ott ez a start, hogyha külön megnézed, az már az is sejtetett volna dolgokat. És mondom ezt úgy, hogy egyébként Hibrisset tényleg nagyon-nagyon kellemes meglepetés, amióta őt berakták ugye a kezdőcsapatba, azóta egészen jól játszik, és tényleg tudjuk, hogy ez egy olyan döntés volt, ami nem feltétlenül jött volna még el, ha nincsenek a sérülések, és az azért mindenképpen hihetetlen, hogy a legjobb meccsét a szezonban az pont a play-inre tartogatta. Hát ez is azért segített abban, hogy gyakorlatilag ez már a legelejétől eldőljön ez a mérkőzés. És nyilván ki kell emelni a Hornetsnél azokat a játékosokat, akik nem teljesítettek jól a meccs után, nagyon érzelmes LaMelót, De hát tényleg az egész kezdőcsapatuk a gyakorlatilag. Talán Zeller kivételével, bár ugye nem is kezdő volt, hanem később szállt be. Gyakorlatilag szinte senkinek nem ment a játék a Hornets-re.
Igen, itt valószínűleg azért próbálkozott egy picit furán Biombóval 3 percig a kezdőben a Hornets, hogy majd Biombó talán limitálni tudja Szaboniszt. Miután ezt nem sikerült, behozták Zellert, aki igen, na ő egészen jól védekezett Szaboniszon, ez számomra egyébként meglepetés volt, de cserébe Szabonisz lepattanóval, asszisztal gyakorlatilag ugye majdnem tripla-duplát hozott össze, teljes mértékben rá irányult figyelmet át tudta fordítani, és a csapattársaknak könnyű helyzeteget teremtett, TJ McConnell dettó, és TJ McConnell tipikusan az a játékos, aki hogyha tud futni a csapata, akkor ő egy elképesztő irányítónak tűnik. Hogyha félpályás lassú támadáson és playoff védekezés, akkor meg így furcsálod, hogy pályán van, és most ugye az első érvényesült, hát a playoff védekezéshez köze sem volt a Hornetsnek, és egyébként nem is csak kifejezetten a transition-ök miatt mondom, mert ugye Hornets kihagyta ezeket a triplákat, mentek a hosszú lepattanók, és azokat nagyon jól összeszedte az Indiana, és ebből McKennel vezetésével tudtak futni, de egyébként félpályán is teljesen olyan érzésem volt, hogy intenzitásban sem tudták felvenni a versenyt a másik csapattal. Pont ezek a hosszú lepattanók, ezek általában olyanok, hogy nyilván itt a védő és a támadó pattanó közötti differencia az közelebb lesz egymáshoz, ezt értjük, mert kicsit több szerencsefaktor van, mint az, hogy egy gyűrű alá pattan, és ott van-e kizárás, vagy nincs, vagy van-e domináns magas ember védőlepattanózással, vagy nincs. De hát akkor is nem engedheti meg magának egy csapat sem azt, hogy ezekből rendszeresen leindításokat kapjon. És nyilván itt felmerül az is, hogy Rozier-nél próbált betörni, Bolnia próbált betörni, ők is folyamatosan kipasszoltak, hogy amint ez a dimenzió kiveszett a játékukból, majd erről kell beszélnünk a Denver-Portland bearangozónál is, mert a Denvernek pont ugyanez lesz a gondja Murray hiányában. Szóval egyszerűen könnyebb készülni a másikra, hogyha ez nincs. És szerintem az Indiana tökéletes munkát végzett. Nem biztos, hogy ezután a szezon után ott fog maradni négy Björgren, de azért azt hozzátehetjük, hogy egyáltalán nem azért, mert ő rossz taktikus. Tehát ő egy nagyon jó taktikus, és ezt lehetett tudni a szezon előtt is, hogy teljesen más problémák vannak. Nyilván itt már búcsúzunk is kicsit közben a Hornets-től, úgyhogy majd a szezonjukra is mindjárt kitérünk, de én is szeretnék még az Indiánával kapcsolatban két dolgot mondani. Ezek a 3D játékosok, akiket ők be tudnak építeni, és ugye legendásan szintén az egyik legjobb fejlesztő csapatról beszélünk, ezek a játékosok akkor tudnak ennyire jónak tűnni, mint mondjuk Brissett, hogyha van körülöttük egy olyan playmaking, mint amit Sabonis meg TJ McConnell most tudott hozni. De ezt nem lehetetlen elvenni, tehát azért itt nem tudom én, nem egy Luka Doncsicsot kellett lefogni, úgyhogy azért ilyen szempontból is csalódás volt nekem a Hornets teljesítménye, hogy nem csak, hogy a támadásuk nem működött, hanem védekezésben mindenhol kapituláltak.
Teljes csőd volt, igen, a csapat védekezésben, és ugye, amiről beszéltünk már párszor, hogy 8-9 játékos 10 plusz ponttal, az szinte mindig blowout győzelem, és ez természetesen most se volt másképp. A Pacers csapatából nagyon sokan voltak 10 pont felett, számszerűleg 8-an, 2-en közülük ugye 20 pont felett is. Nagyon jól dobták a triplát, ami ugye tudjuk, hogy mennyire kulcsfontosság a mai NBA-ben és már a play-offban is, és nem is lehetett más a vége igazából, mint egy blowout győzelem.
Na hát az Indiana így megy tovább, és majd megbeszéljük, hogy mi várható a Washington ellen, de akkor a Hornets szezonjáról ejtsünk két szót, hiszen tőlük most búcsúzunk. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív szezon volt abból a szempontból, hogy igazából most utólag nehéz kritizálni a Hayward igazolást, LaMelo Ball, bár itt az új sérülése után, mikor visszatért, már nem tudott arra a szintre felérni, de megmutatta, hogy akár franchise player potenciális lehet benne. Borrégót megdicsértük ugye, hogy az idei idényre azért egy olyan támadó sémát rakott össze, amit lehet, hogy azt mondja az ember, hogy 3 irányítóval tessék is ilyen sok asszisztot kiosztani, de szemre is szép volt, és nagyon gyakran hatékony is. Beszéltünk itt ugye Bridges előrelépéséről, tehát fejlődnek, jobbak, fiatalok, a playoffban még, vagyis hát ebbe a play-inbe még kijött, hogy nagyon fiatalok, de egy nagyon előremutató éven vannak túl, szerintem a kiesés ellenére sem lehet csalódott egy Hornets drukker sem.
Ezzel abszolút egyetértek, és így, hogy megvan már ez a piece, ugye LaMelo személyében, aki köré úgy néz ki, hogy lehet majd építeni, de nyilván a második éve a sophomore szezonja azért mérvadó lesz ebből a szempontból, ott egy nagy ugrás kell tőle, egyébként valóban ragyogó újonc idény után, de szerintem Bridges is egyébként, aki nyilván inkább a számok és a statok alapján, de azért ő nem volt rossz, talán ő volt az egyetlen a csapatból, aki támadásban úgy igazán meghatározott tudott lenni, védekezésben persze neki is voltak ugye üres járatai.
Most nem a szezonról beszélsz, hanem visszatértél a play-in meccsre, ugye?
Így van, visszatértem a play-in meccsre. Igen, a jövő azért az szépnek néz ki, hogy mennyire szép, azt nyilván nem tudjuk még, de fejlődni fog ez a csapat most a következő 2-3 évvel, szerintem minden szezonban.
Igen, az érdekes lesz, hogy Malik Monkot megtartják-e, vagy mennyit lehet megtartani, tehát ez rögtön most nyáron egy érdekes kérdés, és ezek a következő nyarak erről fognak szólni, kit mennyiért tartanak meg, PJ Washington vajon védekezésben elhelyezhető-e ebbe a csapatba, ezeket kell kitalálni, igazából nem kergeti őket a tatár, nem sürget semmi, viszont hogyha Hayward ennél egészségesebb évet tud lehozni, ami valljuk be nem valószínű, tehát még így is azt mondom, hogy vagy a végén kiesett, igen, de előtte viszonylag rendelkezésre állt, akkor egyébként ennél feljebb is lehetnek, tehát abba teljesen biztos vagyok, hogyha a Hornetsnél nincs a Hayward sérülés a végén, akkor szó nincs play-inről, akkor 6.-7. helyről beszélnénk, és ez is mutatja, hogy már idén ez több mint szárnybontogatás volt a Hornets fiataljai részéről. Na akkor menjünk át szerintem először a másik olyan meccsre, ahol szintén búcsúzunk valakitől, tehát a Memphis Grizzlies és a San Antonio Spurs összecsapására, ahol a Grizzlies azért azt gondolom, hogy kijavított nem egy hibát, amit a Warriors ellen láttunk. Legegyszerűbben úgy tudnám összefoglalni, hogy volt legalább 4-5 olyan játékos, aki végre rájött, hogy playoff meccsen van, és Valanciunas dominált, Brooks elől hátul villogott, és végre Morenttől is egy abszolút megfelelő mérkőzés jött. Úgyhogy amikor azért több kulcsjátékosod is viszi a csapatot a hátán, és igaz, hogy most a pad, amikor bejött, akkor a San Antonio gyorsan rohant valami 15-0-át, vagy nem is tudom, tehát ez 17, most nem sikerült.
17-0-át.
Azaz, ez most nem túlságosan sikerült, de a kezdők gyakorlatilag lemosták a San Antonio kezdőit.
Teljes mértékben is, hogy mondta, Jonas hihetetlen domináns volt, kihajtotta belét is, ezt hozzá kell tenni. Tehát ha volt a második fél időben a negyedik negyed előtt egy olyan szakasz, amikor szinte alig tudott már járni a pályán, minden egyes lepattanóért küzdött, nem csak a védő palánk alatt, hanem a támadó oldalon is, és hát ennek meg is lett az eredménye. Egy szerény 23 lepattanós meccset zárt, de hozzáteszem, hogy szerintem akár 30-ig is eljuthatott volna, mert számtalanszor volt olyan, hogy nagyon jó kizárt, tehát ez a 23 lepattanó, ez tényleg úgy jött össze, hogy itt nem volt nyerészkedés, mint bizonyos helyzetekben, mint talán Kevin Love 30 lepattanós meccsen, vagy ugye Westbrook 20 plusz pattanós meccsein, hanem itt tényleg mindegyiknél ott kellett lenni, és a lehető legjobb megoldást választotta szinte mindig azzal, hogy felment a lepattanóért, mert ugye tudjuk, hogy ez időnként nem arról szól, hogy te húzod le a lepattanót, hanem ki kell zárnod a legveszélyesebb támadó pattanozót, és persze az is segített, hogy a Spursnek ilyen játékosa nem nagyon volt, de se a Pördőlel felálló line-upok, se a nélküle felállók nem működtek egyszerűen, és vagy lepattanózásban dominálta őket a Grizzlies abban a szakaszban, vagy egyéb módon. Egyébként a végére szinte majdnem egára kihozta a lepattanózást a Spurs, de ez a mérkőzés elején abszolút nem így volt.
Igen, hát azért ez sokban köszönhető annak, hogy a Grizzlies, és ez megint Jenkins edző is nyilván tanul, tehát tanulja ezt az egész történetet, minden fiatal coach-sal így van ez. Hát sikerült felküldeni a pályára egy ilyen teljes csere line-upot, amivel pont az volt a baj, hogy nem volt benne se Brooks, se Morant, se Valanciunas, és ez a három ember rajtuk keresztül szerezték a pontokat gyakorlatilag. Vagy ők adták az asszisztot, vagy ők dobták a pontot, amikor eredményesek voltak, és sikerült pályára küldeni azt a Grayson Allent, aki a sérülése után nagyjából úgy nézett ki, mintha a G-ligás játékos lenne, ott is talán csak csere. Én nem tudom összeszámolni, hogy pontosan hány védekezési és támadásbeli hiba történt Grayson Allen részéről az alatt a 17-0 alatt, de ilyet nagyon ritkán látni, és nyilván sérült, abszolút nincs formában, ez nem az a meccs, ahol visszaillesztesz egy ilyen játékost, egészen tragikus volt, miközben Tillman sem igazán tudott érvényesülni a palánkok alatt, és itt most nem a posztapokra gondolok, hanem főleg a lepattanókra. Ez az időszak volt az, ami miatt visszajöhetett a Spurs, aztán azért a kezdők folyamatosan el tudtak húzni, és bár az végeredmény szoros lett, de egy igazi playoff meccsen a két egyébként kevés triplát dobó csapat közül végig úgy érezte az ember, hogy a Memphis a jobb, és a Memphis irányít. Rudy Gay én megdicsérném a másik oldalon, ilyen klacs kosarakat szerzett, fontos kosarakat, Patty Mills is ugye a padról, főleg amikor Grayson ellen fogta, az mondjuk egészen félelmetes volt néha, De igen, tehát, hogy voltak a Spurs padjáról jó teljesítmények, Murray azt hiszem tripla duplázott, ennek ellenére sem tudott ugye olyan driving force lenni, aki tovább viszi a csapatát, de DeRozan mindentől tehetőt megtett, egyedül kevés volt, és a Spursnek a spacingje, az pedig, hát még rosszabbnak tűnt egy ilyen rájátszás hangulatú meccsen.
Ugye tudjuk, hogy a Grizzliesnek is az lesz a problémája a közeljövőben, ugye, hogy nem elég jó triplázó csapat, de a Spursnek pedig nem csak problémája, hanem ugye a végzete is lett gyakorlatilag ebben a szezonban ez. Nincs egyszerűen olyan minőség és mennyiségű talent náluk, ami ugye kéne. Ez a Memphisnél abszolút megvan, és itt kijött az, hogy mélyebbek és gyakorlatilag jobbak. Még az a JJJ is, aki tök egyértelműen nem rázódott még vissza teljesen, ő is mennyire fontos volt, és mennyire jó all-around meccset le tudott hozni. Bevert ugye két triplát a mérkőzés legelején, az egyik, a második az ilyen heat check volt gyakorlatilag, az a nagyon-nagyon megadta az alaphangot, és az, hogy itt el tudott menni az elején majdnem 20, vagy talán több mint 20 ponttal a Grizzlies az első negyedben már, és ezzel mondjuk ki gyakorlatilag megnyerte a mérkőzést.
Igen.
Ebben abszolút kulcs szerepet játszott ő is, és Morant egyébként inkább a második félidőre érkezett meg, ott viszont nagyon nagy szükség volt rá, mert azért rezgett a lész időnként, és kijött az, hogy mennyire rutintalan csapat még ez a Memphis.
Hát illetve akkor azért a Spursnek nem egy bravúr kosárba esett, hogyha igen, gay így. Emberről eleresztett tipláira gondolunk például.
Így van, igen, és az igazság, hogyha azért, hogyha jobban büntetőzik a Grizzlies, akkor nem lett volna ennyire szoros a végén. Tehát
bizony.
Ez a majdhogy nem historikusan pocsék büntetőzés, amit bemutattak ezen a mérkőzésen, ez azért kellett ahhoz, hogy ez szoros legyen a végére.
Így van, és akkor gyakorlatilag el is búcsúzhatunk a Spurs-től, talán még azt dobnám be ide, hogy Kyle Anderson 4 blokkal már megint elképesztően hasznos ez az ember.
Volt 2 monster blokk volt konkrétan, igen, közte, ami után, az egyik után ünnepelte magát teljes joggal, a másik után pedig lecseszte a csapattársait, mert ugye volt már előtte is egy blokk, ővé volt a második, mindig csak ketten voltak fent a támadásra, és végül a támadó pattanot betette a Spurs. Azért az ott jelzés értekű volt, tehát egy John Morant 20 évesen miért nem nyargal ilyenkor vissza, ilyenkor felmerül bennem a kérdés. De oké, egy játékot nem biztos, hogy ki kell így emelni külön. Előfordulhat, azt hitték, hogy sima kosár lesz belőle, és lehet, hogy egyébként meg egy gyors vissza, a labda gyors vissza a lövésével másik oldalon meg előnybe kerültek volna. Lehet, hogy a mai ligában azért ezt így el lehet nézni, így egy-egy alkalommal.
De azért ez nem a playoff mentalitás még, és azt nyilván meg kell tanulni. Na búcsúzzunk el ettől a Spurs-től akkor, amelyik beszéltünk róluk korábban, hogy arculatot váltott erre a szezonra, abszolút inkább védekező csapat lett az előző évek támadó csapataival szemben, Aldridge kikerült gyakorlatilag a rotációból, majd kivásárolták, és a fiatalokra építettek annyira, hogy azt hiszem, hogy top 5-ben vannak a legfiatalabb átlagéletkorú csapatokat tekintve jelenleg, ami a Spursre szerintem elég rég volt jellemző. Ennek kicsit megfelelő is volt az idény, mert hullámzó volt, és a leolvadás egyébként előbb jött, mint mielőtt elképesztően nehéz lett volna a menetrendjük, ugye az utolsó 10-15 meccs az azt hiszem a legnehezebb volt a ligában nekik, de már előtte is leolvadtak, így hát nem csoda, hogy ennyire rosszul, azt hiszem, hogy egy 2-11-jel fejezték be az utolsó 13 meccsen ezt a szezont, és ennél többet nem tudom, hogy lehetett volna ebből a csapatból kihozni, mert ugyan mondhatjuk rájuk, hogy miért nem dobnak el több triplát, csak az a baj, hogy már nincs itt Bertans, az a baj, hogy Derrick White a sérülésből visszajöve nem dobta olyan jól a triplát, aztán megint megsérült, nehéz modernebbet játszani egy ilyen felépítésű csapattal, miközben védekezésben pedig abszolút nagyot léptek előre, szóval ha most csak a fiatalok szempontjából nézem ezt az idényt, akkor teljesen rendben volt, azt kell, hogy mondjam.
Ezzel egyetértek, több olyan játékost is fel tudott megint fedezni a Spurs, akik jó NBA játékosok lesznek. És ez önmagában tök jó, tök szép dolog. Nyilván olyan nagyon sokkal nincsenek még beljebb ettől, és valahogy kellene az a játékos, aki körül ugye megint lehet majd építeni egy franchise-t, mert legyünk őszinték, náluk azért kicsit az volt, mint most a Mavs-nél, ugye, hogy volt Dirk 20 évig, aztán átadta a stafétabotot, náluk előtte volt az ugye, hogy volt David Robinson, nem tudom, 10 plusz évig, aztán még pár évig együtt Duncan-nel, aztán Duncan volt megint gyakorlatilag 20 évig, és ők tudják a legjobban, hogy enélkül az igazi franchise piece nélkül te csinálsz sok mindent, de nem fogsz visszaérni az ígéret földjére. Viszont erről is beszéltünk nagyon sokszor már, amíg Pop aktív, és nem vonul vissza, addig kizárt dolognak tartom, hogy a Spurs tankoljon. Ez az a határszar teljesítmény lesz.
És ráadásul, ha belegondolsz, Zoli, ebben a szezonban mennyi minden adott volt ahhoz, hogy tankoljanak. Úgy értem, hogy a COVID-károsult csapatok közül, hogy top 3-ban van a Spurs, az egészen biztos, tehát ő nekik darabjaira szaggathatta volna, úgymond a COVID a szezonjukat. Igaz, hogy tehát jól állták a sarat, és ez nyilván egy klasszik Popovics csapat, aki a cseréivel is versenyképes tud lenni, de ettől függetlenül nyugodtan mondhatták volna azt, hogy jó, akkor többet pihentettünk, stb. Talán nekik rosszul jött az, hogy a szezon első felébe voltak jók, és a második felébe rosszak.
Abszolút ugyanazt akartam mondani, hogy a szezon első felében egyszerűen túl jól kezdtek, és hát el kell dönteni azt például, hogy mi lesz azzal a DeMar DeRozannal, aki most lejáró lesz, tehát gyakorlatilag ugye szabad ügynök. Én nagyon-nagyon remélem a Spurs drukkerek nevében is, és szerintem a 90%-uk egyetért, hogy nem akarják visszahozni őt, és pontosan azt kell csinálni, amit ugye azok a csapatok csinálnak, akiknél lejáró egy olyan, hát all-star, de nem igazi sztár, akiről tudjuk, mindenki tudja róla, hogy nem fog minket elvinni oda, hová ugye szeretnénk eljutni. Kérdés az, hogyha nincsen DeRozan, akkor ez a csapat lehet-e elég rossz mondjuk jövőre, hogy esetleg egy nagyon jó piket megszerezzenek. Nem tudom, amíg Popovics ott van, nem biztos.
Igen, de azért az már a némi esélyt kínálna.
Meg egy jó lépés lenne, igen.
Igen. Na, azt javaslom, maradjunk nyugaton, és beszéljünk akkor egy kicsit a Lakers és a Golden State összecsapásáról, aminek a playoff hangulatát az is nagyon megadta szerintem, hogy a Golden State Warriors szinte minden lehetséges dolgot megpróbált a Lakers ellen, ami módjában állt. A másik oldalról is persze fogunk beszélni, de én ezzel szeretném kezdeni, hogy Körnek az a game plan, úgymond, amit az első fél időben láttunk, ami nagyjából azért abból állt, hogy LeBron James akár betörésre biztatni, mert szerintem tudták azt, hogy ő most épp nem olyan robbanékony, nem fog annyira jól befejezni, nagyon védeni a gyűrűt, és egyáltalán rákényszeríteni a Lakers kiegészítőket, hogy triplázzanak. Ez szuperül bejött, és ráadásul a palánkok alatt is az első fél időben nagyon működött ez a csapat, és hát a támadásban is volt egy gameplan, mégpedig az, hogy minden olyan percben, amíg Drummond pályán van, próbáljanak meg tripla helyzetet teremteni, és ez egyébként bár Currynek nem sikerült, mert Curryt végig switchelték, de olyan helyzeteket eredményezett végül, hogy mondjuk Drummond ott maradt Curryn, Curry megköszönte szépen, és besétált, és ezeket a magas hívű flótereit szépen bevágta, úgyhogy Curryt nagyon kevés triplán tudták ugye tartani, de ezért cserébe kinyílt a festék, ahol egyébként hagyományosan nagyon domináns a Lakers, és ez az első fél idő ez megmutatta, hogy mit próbálhatott meg a Warriors, aztán jött rá a válasz, Fogel kiválóan válaszolt, és főleg a csapatnak a rotációjába nyúlt bele, és a Lakers végül felőrölte a Warriors-t, megnyerte ezt a meccset. Nekem az volt a benyomásom, nem tudom, egyetértesz-e, Zoli, hogyha ez egy 4 meccsig nyert tartó párharc lenne, akkor ez volt az a meccs, amit megnyerhetett volna a Golden State, és pont ez mutatja ugye a play-innek a visszásságát, mert hogyha ezt a meccset megnyeri, akkor azt mondanám, hogy 4-1-re nyer a Lakers, hogyha nem, akkor ez 4-0. Nem érzem azt, hogy a Warriorsnak még egyéb eszközei is lettek volna.
3 dolog derült ki számomra a mérkőzésből. Nyilván még lehetne több faktort is kiemelni, de az egyik az, hogy a LeBron James, Anthony Davis duó bármennyire is nem teljesen egészséges, a playoff szempontjából a liga legpotensebb duója még mindig. Davis támadásban megközelíteni se tudta magát, a végére egész pofás statokat hozott össze, ugye 25-12-2-2-1, de támadásban nagyon gyenge volt. Hogyha néztétek a meccset, akkor szerintem egyetértetek velem. Védekezésben viszont tényleg egy hihetetlen beast a csávó. Ha egy mérkőzésre kell valami földön túli védő teljesítmény ma a ligába, én szerintem egy mérkőzésre őt választom. Biztos, hogy nem Rudy Gobert választom helyette, aki sokkal kevésbé sokoldalú, és szerintem az is biztos, hogy nem Ben Simmons-t vagy Giannis Antetokounmpót, mert Davis arra képes tényleg, hogy a palánk alatt is leradíroz mindenkit, ha kell, és nem arról van szó, hogy leradíroz, hogy minden hülyeségre elmegy blokkolni, mint mondjuk egy André Drummond régen, most már azért Drummondra se annyira jellemző ez egyébként.
Főleg ezzel a plusz 10 kilóval, amivel ott kocog.
igen, hanem Davis abban zseniális, hogy tényleg úgy tud faltolni, hogy nem fújják be faltnak. És ez a legjobb képesség egy magas embernek. Tehát ott marad testtel a kicsin, leütközi testtel, felmegy egyenesen, és falt, hogyha kikockáznák a bírók, kipontoznák őt, lehet, hogy nem tudom, fél időre, de mégis ez szabályos védekezés élő sebességben a szemnek, mert annyira jól tapad mindenkire az ember, és tényleg akárkit le tud venni a pályáról, meggyőződésem. Tehát nyilván egy iránytóra nem fogod rárakni, nem fog szaladgálni Curry körül, de ha Curry beír a festékbe, és ott kell ráállnia ugye Davisnek, és menni, követni végig a palánkig, abban senki más nincs olyan jó jelen pillanatban, mint Anthony Davis az egész ligában. Szerintem Giannis sem.
Három dolgot mondtál, és még csak kettő hangzott el.
A másik pedig az, hogy fel lehet építeni kiegészítő embereket, és lehet találni, ki lehet kukázni, ugye, amiben a Warriors zseniális volt ebben a szezonban. Tehát tényleg Toscano is nagyon jól játszott, Looney is nagyon jól játszott, ugye ő már régi találmány, és még azt mondom, hogy Poole is nem volt annyira jó, mint amit az utóbbi hetekben láttunk tőle, de nem volt rossz. Viszont ezekre a srácokra nem lehet építeni egy playoff kiki meccsen, mert a második fél időben, ahogy a Lakers védekezése és Anthony Davis védekezése felkeményedett, ez kicsit ilyen áthallásos kifejezés, akkor azért ők is eltűntek, és már nem estek úgy be a triplák. Bazemore az elején bevert kettő triplát, a végén már azért kihagyott kettő wide open. Más az, amikor túl kéne élni az ellenfelet, akinek megvan az a rohadt nagy előnye, hogy tényleg a number one defense, akármi van, a Lakers innentől kezdve minden meccsen a number one defense lesz a playoffban, és ahhoz, hogy tényleg valaki kiverje őket, ahhoz az kell, hogy támadásban szinte hibátlanul játszom.
Ez túl sarkos volt nekem, amit most mondtál, tehát hogy ezt így nem merném kijelenteni, de efele tartunk, ez kétségtelen. A Lakers oldaláról Caldwell Popot kell nagyon kiemelnünk, szerintem fantasztikusan játszott. Most ránéztek, akkor 10.3 steal, azért az ott meg egy blokk, az mond valamit, 2 assist, 3 lepattanó, nem ugrik le azért annyira a statlapról, a meccs egyik legjobbja volt, és nem véletlenül
játszott. Davis mellett a Lakers legjobb védője, igen. Második legjobb védője, és a harmadik legjobb védője, nyilván, hogyha LeBron ide veszük, nem veszük ide. Amikor LeBronnak van kedve játszani, akkor nyilván második is lehet még ma is szerintem, viszont Caruso, akinek folyamatos effort megvan, és ők hárman gyakorlatilag, meg nyilván LeBron, mondom, amikor csatlakozik, van kedve, akkor egy elitvédő csapat már ez a 3-4 játékos, és Caruso meg még mindig alulértékelt, tényleg hihetetlen a fazon.
A neki is fantasztikus meccs volt, nem csak a 14 pontja miatt mondom, hanem az eszement jó védekezése miatt, a fontos pontok miatt, és azért nagyon vicces a Lakersnél, hogy a második fél időben Drummond még egy kicsit pályára lépett, Harrell már nem, Harrell összesen 10 percet játszott egy ilyen meccsen, ezt jegyezzük meg. A Horton Tucker, a fantasztikus tehetség Horton Tucker kísérletét gyorsan abba hagyták, és Wesley Matthews lett belőle, aki egyébként a 3 pontot szerzett összesen, plusz 17-ben zárt. Caruso játszott a végén Schröder helyett, tehát nem Schröder volt a pályán az utolsó percekben, nem Caruso.
Gyakorlatilag... Schröder nem egészséges, igen, tehát az látszik rajta még.
Igen, csak akarom mondani, hogy a Lakers összes idei nyári igazolása gyakorlatilag kiszorul, vagy kijebb szorul, vagy egyáltalán teljesen
és
kiszorul.
És az így is lesz a Suns ellen is, és hogyha a Suns megverik, és mit tudom, jön a Denver Nuggets, vagy nem is tudom, melyik ágon vannak, vagy utána jön a Clippers, vagy jön a Jazz, ugyanez lesz, tehát nem fog játszani. Tehát nem fognak ezek az emberek játszani, mert egyszerűen nincs meg az a kosárikó, ami kell egyszerűen LeBron mellé, és fognak játszani, persze pályára kerülnek, de kulcs helyzetekben nem, kulcsfontosságú mérkőzéseken lehet, hogy nem is fognak játszani, mert ha azt kell majd a Lakerstől, hogy ugye tényleg leszorítsák a hibahatárt, és fenntartsák ezt az elit védekezést, abban nem fog beleférni egy Montrezl Harrell és egy André Drummond.
Hát bizony. A Warriors oldaláról Curry, aki gyakorlatilag kihasználta azt, hogy a tripláról amennyire lehetett, megpróbálták lekergetni, még így is akkora olyan triplákat dobott be, hogy ilyenre senki más nem volt, és lehet, hogy jó ideig nem is lesz képes, és most sem az soha az NBA történelmében. Egészen döbbenetes volt, hogy nála egy kecsensút is úgy néz ki, hogy még szinte háttal fut kifelé, már jön felé a labda, és gyakorlatilag fordulásból dobja, tehát nem látod azt a pillanatot, amikor beleáll, de ő beleállt és bedobja. De amit ki akarok vele kapcsolatban emelni, hogy viszont azt megpróbálta kihasználni, hogy így a festékben bejáratosabb lehetett, és egészen jól ment is neki, a középtávolikat kivéve. Curryre tényleg nem lehetett panasz, és azt gondolom, hogy védekezésben sem, tehát hogy mindig jó helyen volt, abszolút tetszett hátrafele is. Wiggins sokkal érdekesebb volt, nagyon jól kezdett, jó védekezések LeBron James ellen, és szépen büntette az üres helyzetekből, bekúrta a triplát, tehát így a legjobb Wiggins-t láttuk, majdnem egy fél időn át, de inkább egy negyeden át, a harmadik negyedben pedig a legeslegrosszabb Wiggins így előkerült, így egy meccsen belül. Tehát gyakorlatilag csak hibás döntése volt elől-hátul. Ez szinte megmagyarázhatatlan. 39 percet játszott, lehet, hogy ez tett be neki, de a harmadik negyedben gyakorlatilag Pepitában megmutatta a Bad Wiggins-t, és ez már nagyon nem fért bele, mert hát pontokban így is ugye hatalmas gondban volt a Warriors végig. És azt is hozzátenném, hogy Draymond Green igen, összesen 2 pontot szerzett, megint nagyszerűen játszott, az első fél idő védekezése az ő folyamatos, szinte highlight szintű védőmunkájának volt köszönhető. Még mindig tudja hozni ezt. Egyébként 9 lepattanó, 8 assziszt, 3 steal, 3 blokk. Csak úgy jelezném, hogy ez ilyen elmebeteg Draymond Green statisztika már megint. Úgyhogy ezeket a játékosokat ki lehet emelni, te már kiemelted Pult és Toszkánót, akik jól szálltak be, de hát ez 8 ember tudott forgatni kör, és abból a 8-ból is igazából 4 nem biztos, hogy egy komolyabb playoff csapatban pályára léphetne.
Igen, hát ugye még nem állnak készen arra, hogy Nico Mannion-t elszabadítják.
Igen.
Nem volt csak opció a körnek, jelen pillanatban ez tény és való. Az egykori, vajon sztár lesz ez a srác, Pascal vagy Pascal, ugye már azt is elfelejtettük, hogy hogy kell mondani a nevét.
Ja, igen, tényleg.
Úgy indult, mint a másik oldalon Kuzma, jó párhuzam, akiről azt kérdezgették már, meg ő is azt a kérdést tette fel magának, hogy mennyi is lesz az én max szerződésem? Uh-huh. Hogy lesz az? Aztán ugyanannal nem kellett számolgatni annyit mégse.
Igen.
Nem kellett addig elszámolni. Egyébként Kuzma ugyanez, tehát ő is, ahogy haladunk előre, egyre kevesebbet fog játszani, de Kuzma legalább arra képes, hogy felismerte azt, hogy ő nem olyan jó, mint amennyire gondolta magát, meg mint amilyen jónak mások gondolták, és beállt a sorba, csinálja a dolgát, de erre Harrell és Drummond nem igazán képesek. De ennek ellenére, amíg megvan a Lakersnek ez a 8-as rotációja, addig, és ez a védekezése, ez olyan hihetetlen nagy előny ez a védekezés.
Igen.
És persze ebben az is benne van, hogy reputáció. És igen, nem fognak befújni annyi faltot a Lakers ellen, annak ellenére, hogy többet fognak faltolni átlagosan, ahhoz képest, ugye, hogy milyen kemény védekezés játszanak, mint mondjuk más csapatok, és arányaiban, összességében lehet, hogy több faltot fognak fújni rájuk, de arányaiban nem, és ez megéri nekik majd, és ezért a reputációért, és most a hétereknek mondom ezt, azért ez a csapat megdolgozott, és kőkemény és jó védekezéssel dolgozott meg. Nem azt mondom, hogy nincsenek, vagy nem lehetnek olyan mérkőzések, pillanatok, amikor a bírók picit maguk alá csinálnak, és látják, hogy LeBron James ott van, és Anthony Davis ott van, és automatikusan neki kedveznek. Persze lehet ilyen, de itt a kredit nagy részét azért a Lakers filozófiája és a játékosai érdemlik meg. Tehát ők nem azért kapják meg ezeket a faltokat, mert ők a Los Angeles Lakers jelen pillanatban, hanem azért kapják meg, mert ők ez a csapat ezzel a reputációval, amit fel is kellett építeni.
Igen. Akkor menjünk át a keleti 7.-8. helyezett csatájához, ami szintén jó meccset hozott, tehát itt ugye 3 jó meccs volt, és azt gondolom, hogy szintén volt egy playoff hangulata. Talán azért az némileg elvesz a playoff hangulatból, hogy a Boston non múlott inkább az egész történet. Tehát, hogy egyébként a Spurs Memphisnél is úgy érezte az ember, hogy a Memphisen múlik a sztori, hogy éppen a Memphis a megfelelő embereket játszatja, akkor a Spursnek nem sok esélye van. A Boston pedig, amint végre a helyre tette azt, hogy milyen dobásokat enged el, elsősorban Tatum, aki egészen szörnyű dobásokat engedett el például az első fél időben, és aztán jött egy ilyen fantasztikus harmadik negyed, ahol már nem ISO izzadást láttunk tőle, hanem azokból a pozíció tudott dobni, amiben ő klasszis, és a liga legjobbjai közé tartozik. Abba a pillanatban a Washingtonnak nem lett esélye, mert volt ekkora különbség a két csapat között talentben, és ez gyakorlatilag kijött. Viszont azért érdemes hozzátenni azt is, hogy ugye említettük a felvezetőben, hogy a Washington nem fog triplákat dobni. Én azért nem erre gondoltam, az első fél időben egy 0-4 állt a tripla mellett, és vezettek, azért, mert egyszerűen folyamatosan próbálták a Bostonnak ezt a gyengeségét kihasználni, és támadták a gyűrűt olyan elánnal és sebességgel, ami emlékeztetett arra a 4 évvel ezelőtti Detroit meccsre, nem tudom, emlékszel-e Zoli, amikor minden jó játékos a Casey-nek gyakorlatilag kidőlt, és akkor azt mondta, hogy hát nem baj, gyerekek, akkor most triplát nem tudunk dobni, támadjuk a gyűrűt, és azt hiszem minden negyedik dobásukat blokkolta a Lakers, amely akkor még messze nem volt ilyen jó csapat, és közel maradtak, és akkor el is kezdtek beszélgetni a szakírók, szakújságírók, hogy basszus, lehet, hogy ez egy taktika, hogy ez egy legit dolog, hogy támadod a gyűrűt, mint az állat, és azzal akkor meccsbe vagy. És most ezt láthattuk, hogy igen.
Meccsbe lehet vele lenni, igen, de ha ránézzel a végén a statra, hogy 3-21, akkor azért elég nyilvánvalóvá válik, hogy ezt a mérkőzést torony magasan elveszítették, és blowout lett a vége. Én értem, hogy amit mondasz, és taktikailag valóban, például ugye az első fél idő, hogyha nem megy valami, nincs tiszta dobó, ezért ne erőltessük, de a mai játékban egyszerűen nem lehetséges ez. Még egy mérkőzésen belül sem tudsz hosszú távon sikeresnek lenni ilyen hihetetlen hiányossággal.
Hát a Boston el is vette ezt tőlük a harmadik negyedben, tehát addig tartott nekik a meccs.
Hát igen, de valóban így van, és itt nyilván az a kulcs is, hogy amikor olyan játékosaid vannak, akik rohadtul streak és shooterek, és ez még egyébként szerintem Bradley Beal is igaz, aki ugye most 1/6-ot dobott a tripla vonalon túlra.
Meg egyébként akkor is sérülten játszik, szóval
meg egyébként is sérülten játszott, igen. Szóval nem lehetett más a végeredmény, mint az, hogy bedarálta őket. Itt is hasonló egyébként a Lakers meccshez, csak más stílusban, tehát nyilván a Celtics védekezése nem volt olyan jó, de ugyanakkor meg támadásban jobbak tudtak lenni. És Jason Tatumot ki kell emelni, egészen elképesztő 50 pontot dobott. Nem mondom azt, hogy mind a 17 büntetőért megdolgozott, mert ez nem igaz. Szerintem 12-t kellett volna kapnia, vagy 13-at, de hogyha ez így is történik, akkor is az is még elég lett volna. És Marcus Smart nagyon jól védekezett Westbrookon, még Fournier is jól védekezett egyébként, amire nem feltétlenül jellemző, támadásban amúgy hát eléggé gyengus volt. És persze Kembát ki kell emelni, aki Térum után felnőtt tényleg második számú opcióként ezen a mérkőzésen, és hogyha bármit csinál majd a Celtics ebben a play-offban, és ugye a Nets ellen, és szoros se tudja tenni ezt a párocot, akkor biztos, hogy az fog történni, hogy Kemba Walker konzisztensen a második legjobb játékosuk lesz abban a párhozban.
Igen, ami így a sérülése után egyébként egészen nagy szó, és ezt ugye említettem a párharc felvezetőjében is, hogy Kemba Walker azért életjeleket ad mostanában, ez is abszolút egy ilyen pozitív életjel volt, és hát itt még ugye búcsúzni nem búcsúzunk egyik csapattól sem, de azt megnézzük, hogy mit várunk két mindent eldöntő play-in meccsen, akkor maradhatunk szerintem a Washingtonnál. Mennyivel lesz könnyebb dolguk esetleg az Indiana ellen? Mert én azt gondolom, hogy nem lesz könnyebb dolguk, és én meglepődnék, hogyha a Washington ugyanígy ne tudná az Indiana is korlátozni, úgymond.
Hogyha Beal sérült és érzi meg mindig ezt a dolgot, és nem tud úgy játszani, ahogy ebben a szezonban egyébként játszott, mert kiváló szezon futott összességében, akkor egyetértek veled. Hiába a Pacersnél is a sérülések, hiába ugye Levertnek a safety protokollja, Covid safety protokollja, akkor is a Pacers megtalálja majd a módját, hogy tovább üssenek azon a mérkőzésen. Bertanztól kellene egyszerűen egy 4-5 triplás meccs. Össze kell jönnie sok mindennek a Wizards oldalára, hogy ott legyen esélyük azon a mérkőzésen. Nem, nincsenek azért nagyon-nagyon rossz helyzetben szerintem, mert a Pacers ahhoz képest, hogy mennyi sérültjük van, túlságosan jók voltak, és túlságosan belenyúltak abba a bizonyosba, szerintem a Hornets ellen. Nem gondolom azt, hogy egy hasonlóan jó estét kifognak majd támadó játékban. Azért nagyon sok olyan dobásuk is bement, ahol nem volt annyira pocsék a védekezés, de egyszerűen olyan szintre volt akkor már emelve az önbizalmuk, és ugye ez a hot shooting streak, ami az egész meccsen át tartott nekik gyakorlatilag, hogy onnantól már nem volt mit tenni, megindult a lavina, és ugye végig is ment, de most, ha esetleg nem kezdenek olyan jó dobással, akkor azért egész más mérkőzés lehet ez, és én most nem várok egy ilyen nagyon 120 pontos mérkőzést azon, hanem inkább ilyen szorosabb, ilyen 100 pont környéki, és a végén fog szerintem eldőlni, ezt is remélem nyilván, mert szeretnék egy jó mérkőzést látni még az utolsó play-in meccsök egyikén.
Ezt nagyon-nagyon jól összefoglaltad. Nyilván azért is kellene Bertans tripla, mert azért azt vizionáljuk, hogy ezt a receptet, amit a Boston megadott, ezt Nate Bjorken nyilvánvalóan látta, és le is fogja másolni a Washingtonnak a rohanását, illetve a betöréseit már az elején meg kell próbálni elvenni, ez a harmadik negyedben a Bostonnak szerintem nagyon primán sikerült, és egyszerűen, hogyha ez megtörténik, akkor ugye triplákra kényszeríted a Washingtont, ami szintén sikerült a Bostonnak ugye a második fél időben, és ha itt Bertans nem hoz egy sok triplás meccset, meg Beal is sérült, akkor óriási gondban vannak ilyen szempontból, tehát akkor gyakorlatilag ez lehetetlenné teszi a győzőt. győzelmüket, és szerintem Björgren ilyen szempontból bőven egy jó edző közé tartozik, ő ezt le fogja olvasni, reagálni fog rá, és ha ez a game plan csak közepesen is működik, akkor egy szintén közepes Indiana támadójátékkal, ami azért nem rossz félpályán, tehát ők ebben szerintem nem vészesek, vannak tripladobóik, van azért betörésre alkalmas játékosuk, bár így Levert hiányában egyel kevesebb, de még mindig ott van Brogdon. Szóval, hogy posztjátékuk is van ugye Sabonisszal, sokkal többféle fegyverből tudnak élni, és ezért összességében esélyesebbnek gondolom őket, most azt tippelném, hogy ők jutnak be a playoffba.
Akkor csak azért, hogy legyen fun, akkor én pedig a Wizardsot mondom. Egy szoros mérkőzésem.
Oh yeah. Na és akkor van még egy hát nagyon pikánsnak ígérkező találkozónk a Memphis Grizzlies és a Golden State Warriors között. Hát gyakorlatilag lejár, ez egy második meccs lesz, és én ezért gondolom azt, hogy a Memphis lesz végül a továbbjutó, hogy kezdjük a tippemmel, vagy hogy a Memphis látom egy picit esélyesebbnek, mert ugye, hogyha emlékeztek a Covid dupláknál is, hogy milyen jelenség volt az, hogy szinte bármilyen gyenge csapatról van szó, az kiegyenlített a második meccsen, vagy hogyha ő nyert, akkor az esélyesebb csapat egyenlített, de hogy elosztották ezt a csapatok, van egy meccs, amin látod, hogy mik a gyengék, arra ugye tudsz reagálni, és ilyenkor néha a hátrányban lévő csapat van előrébb azzal, hogy ő reagál, és azt gondolom, hogy itt egy teljesen hasonló szituáció van, és én ezért hiszem, hogy a Memphis felé billenhet a mérleg nyelve, kivéve, hogyha Brooks megint beüt a 6-ból 4 nagyon buta faltot, mert azt beszéltük ugye korábban is, hogy Brookson kívül viszont abszolút nincs emberük Currie-re, és nekik nagyon fontos, hogy Valanciunas pályán tudjon maradni, tehát nem switchelgethetnek össze-vissza a Curry pick and rolloknál. De hogyha ezeket a hibákat kijavítja a Memphis, és Brooks pályán tud maradni, akkor egy árnyalatnyival a szerintem most meglehetősen elfáradó Golden State ellen esélyesebbnek tartom őket. Min múlhat szerinted ez a második találkozó, ez a gyakorlatilag mintha egy pár arcnak lenne a második állomása?
Szerintem Kiki meccs és párharc lesz. Nem gondolom azt, hogy a Warriors feltétlenül esélyesebb lenne. Még akkor sem, hogyha valószínűleg a Bukéknál ők lesznek ilyen 3-4 pontos favorit. Curry nyilván nagyon-nagyon fontos, ezt nem vitatom, és egy előnyből indul a Warriors, de mélyebb a Grizzlies, magas poszton szerintem jobbak. Hogyha valaki ellen talán kevésbé lehet hatásos Green, az pont ugye Jonas, mert ő azért nagy neki, túlságosan erős. Green is borzasztó erős, de Jonas szerintem nehezebb és erősebb, mint Anthony Davis, és mélyebbről próbálkozik. Tehát Davis bele tudott kergetni jumperekbe, és Davis is jól érzi magát ebben a szerepben, mert időnként borzasztóan elkapja a fonalat, ugye, és beveri ezeket. Jonas tudott, hogy végig fogja gürizni ott a palánk alatt a mérkőzést, és ez szerintem annyira nem fekszik Draymondnak ellene. Úgyhogy Brooks a másik kulcs nyilván. Nem játszott összességében rosszul ezen a mérkőzésen. A statjainál szerintem azért picit gyengébb volt. A meccs végére egészen jó statjai voltak, de időnként azért erőlködött, legyünk őszinték. Tőle egy letisztultabb játékot várok, és kell, és Ja Morantnak valamilyen szinten meccselnie kell Curryt. Nyilván nem stílusban és triplában, de production terén szinte nem lesz könnyű. Összességében picivel esélyesebbnek tartom a Warriors, de nagyon-nagyon szoros mérkőzést várok, és hasonlóan az utolsó alapszakasz beli csatájukhoz, hátha egy hosszabbítást is látunk végre most a play-inben.
Ami még kulcs lehet szerintem, az, hogy ugye mennyire változtat a Warriors egy nyertes meccs után az esetleges hibákat nézve. Tehát például arra gondolok, hogy amikor a Golden State védekezett a Memphis Grizzlies ellen, akkor azért nagyon nehezen találták meg azt az egyensúlyt, hogy mennyire védjék a saját palánkjukat. Pedig szerintem sokkal jobban kellett volna még ennél is tömörülni, úgymond, mert ha rá tudod kényszeríteni a Memphis-t arra, hogy triplákat dobjon, akkor igaz, hogy ez mindig egy veszélyes helyzet, mert a Memphisnek vannak jó tripládobói, csak nincs elég tripla kísérletük, de hogyha ezt meg tudja oldani a Warriors, és talán csak egy vagy másfél negyeden keresztül nem mennek be a Memphis triplák, akkor viszont komoly előnybe kerülhet. Na most nyilván, vagyis hogy azt gondolom, hogy Jenkins még egyszer nem küldi pályára Grayson Allent, viszont azért itt Meltonnal, Bane-nel, Jaren Jackson Jr-ral, aki a Golden State elleni meccsen egyébként szörnyű volt, szemben ezzel az általad is megénekelt Spurs elleni teljesítménnyel. Szóval mondjuk, ha viszont ez a három elkapja a fonalat, őket meg nem annyira lehet otthagyni, úgyhogy ez egy ilyen érdekes játék lesz, És nyilván Draymond Green akár a helyzet tört része alatt tudja ezeket a pozíciókat elemezni, annak megfelelően küldözgeti a csapattársait, éppen ezért a Memphisnek szerintem egy kicsit gyorsabban is kellene játszania, mint ahogy játszott az első meccsen. Úgyhogy mind a két oldalról most elmondtam, hogy mik azok, amikben szerintem javulhatnak, meg nyilván a Memphis-i leolvadások, hát minél kevesebb lesz, annál több esélye lesz a maciknak. Akkor végére is értünk igazából, nagyon élvezem eddig a play-int, te is ugye ezzel kezdtél, ez a két mérkőzés is gyaníthatóan egy igazi kiki csata lesz, mi pedig, ha minden igaz, akkor szombaton jövünk és bearangozzuk a valós playoff csatákat.
Így van. Nagyon örülök annak, hogy tényleg jó meccseket láthatunk még az igazi playoff előtt is. A mai az szerintem szenzációs volt, a Lakers Warriors, és ugyanilyet várok. Valami hasonlóan számítok legalábbis a Warriors Grizzlies-től. És van egy csomó olyan párac, amire megmondom, nem tudom, hogy milyen tippet fogok hozni.
Jó, tehát ne is mondd.
A Blazers Nuggets, szerintem a Nuggets Blazers az egyik legnehezebb.
Igen.
Fogalmam sincs, hogy mit fog tippelni. A Clippers Mavericks valamivel azért könnyebb, ott nyilván a Clippers kell kihozni majd favoritnak. A Suns Lakers szerintem
brutál nehéz.
Brutál nehéz, mert ott tényleg olyan szinten bele kell majd mennünk, hogy tényleg ilyen szenáriókról is beszélünk. Mi van, hogyha a Suns kiegészítő emberi nem dobnak olyan jól, akkor ugye Paul és Booker is fel tudnak jönni. Mindegy, nagyon-nagyon sok esetőség van, és ott tényleg jobban belemegyünk majd a lehetséges taktikákba is. Szerintem kidolgozunk akár egy ilyen sablont is. Már most is megvan, már nagyjából ez a sablon egyébként. És nagyon-nagyon várom a hétvégét, ugye elkezdődnek ezek a mérkőzések.
Megjegyzem, hogy hasonlóan érdekes taktikai csata lesz egyébként a Knicks-Hawks, ami szintén szinte
megtehetetlen. A Knicks-Hawks basszus, hát azt majdhogy nem jobban várom, esküszöm azt a párharcot, mint a Mavericks és a Nuggets párharcait, mert annyira jó formában van Bogdanovic, és annyira tényleg csapatként összeállt mind a kettő, ugye a Knicks is és a Hawks is, ott is nem is tudom, mit fog tippelni, de tényleg szenzációs páracoknak nézünk elébe, és szerintem nagyon-nagyon szoros páracokat is fogunk látni. Nem azt mondom, hogy megdől majd az a rekord, ami jó pár éve, de biztos, hogy a tízes években dőlt meg, emlékszem, amikor az első körben valami nem is tudom, milyen rekordmennyiségű hetedik meccset láttunk. Az nem feltétlenül fog megdőlni, de összességében nagyon színvonalasak és nagyon szorosak is lesznek. Szerintem a hat mérkőzéses párharcok is, mert lesz több ilyen is, az biztos. Ami úgy lesz hat meccs, hogy akár hét is lehetett volna.
Na igen. Na hát akkor szombatig van időd, meg nekem is ezeket jól összeszedni. Szombati podcastben pedig ezt meghallgathatjátok, kedves hallgatók. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Mi pedig akkor jövünk, és menetel tovább a Keleten-nyugaton playoff sorozata, úgyhogy várunk titeket szeretettel szombaton is, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.